Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén egy kemény énekkel kezdjük, egy fennálló énekkel, a 35. Zsoltár első, 135? Akkor innen nem látszott. Akkor nem lesz olyan kemény. Akkor a 135. Zsoltár első versével, a 35. úgy kezdődött volna, hogy perelj Uram perlőimmel, de nem az lesz, hanem a 135-ös, ami az Úr áldására, dicsőítésére szólít minket most, áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Az első verset énekeljük fennállva. Kedves testvérek, folytassuk az Isten tiszteletünket énekléssel, a 274. dicséretet énekeljük. A 274. dicséretnek 4 versét. 274. dicséret első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent.
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, mennyei Atyánktól, és az ő Szent Fiától, Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek szent igéjét, úgy, ahogy azt olvassuk Márk írása szerinti Szent Evangélium 6. részének első 13 versében. Jézus akkor elindult onnan, hazájába ment, és követték tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában, sokan hallgatták és álmélkodva így szóltak: honnan veszi ez ezt, miféle bölcsesség ez, amely neki adatott, és miféle csodák ezek, amelyeket keze nyomán támadnak? Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: sehol sem vetik meg a prófétát, csak hazájában, rokonai között és saját házában. Itt nem is tudott egyetlen csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteget kezét reájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön, majd sorra járta a falvakat és mindenütt tanított. Ezek után magához hívta a 12-t és kezdte őket kiküldeni kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen boton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben, saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát. Ezt is mondta nekik: ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan még a port is verjétek le lábaitokról bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Isten tegye áldottá az ő szent igéjének meghallását, befogadását és megtartását. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük, hogy a te ünnepeden magasztalhatunk, áldhatunk és dicsőíthetünk itt ebben a templomban is. Köszönjük, hogy megöntözted itt a mi földjeinket. Tudjuk, hogy ebben a nagy hőségben olyan nehezen bírjuk az életet, alig-alig kapunk levegőt, de milyen jó, hogy te a földek megöntözése mellett a lelkünket is fel akarod üdíteni, üzenetet akarsz adni, meg akarod mondani nekünk, hogy te mennyire szeretsz bennünket, mi a mi feladatunk, hogyan teremhetjük a gyümölcsöket. Kérünk téged lelkeddel, légy itt közöttünk velünk, és áld meg a mi együttlétünket. Ami Urunk Krisztusunkért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az igehirdetésre készülve tovább énekeljük a 151. dicséretet. Uram, Isten, siess minket megsegíteni. 151. dicséretet énekeljük. Az a szentíge, keresztjén testvéreim, melynek alapján bizonyságot kívánok tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott igeszakasz a Márk evangéliuma 6. részéből, az 1-től a 13. terjedő verseiből, de most ebből a szakaszból két verset aláhúzottan még egyszer felolvasok. Márk evangéliuma 6. részének 3. versének végét olvasom, és a 7. vers végét. És megbotránkoztak benne. Hatalmat adott nekik. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a Bibliaolvasó kalauz mai újszövetségi ige szakaszát olvastam fel az imádság előtt. Bizonyára többen olvastátok ti is reggeli csendességetekben. Az előbb pedig most két kiemelt verset hallottatok ugyanebből a szakaszból, ebből a részből. Mintha nem lenne összefüggés a két történet és a két vers között. De én hiszem, hogy Isten szent lelke összesimítja a mondatokat, és üzenetként helyezi mindnyájunk szívére. Úgy kezdődött a történet, hogy Jézus Krisztus tanítványaival együtt Názáretbe ment. Oda, ahol gyermekként felnevelkedett, ott járt iskolába, együtt játszott az ő barátaival, ahol megfigyelte a bölcs papok tanításait, és ahol meg is tanulta a törvényt és az ószövetségi írásokat. Ide érkezett vissza bizonyos idő után, hogy itt is, ezen a helyen, Názáretben is nyilvánvalóvá tegye küldetésének célját. Megtérésre új életre hívja a bűnös embereket. Lukács evangélista leírása szerint, aki bőségesebben ír erről, mint Márk, ezt írja, hogy amikor átnyújtották neki a papok a tekercset, akkor Jézus Krisztus kikereste Ézsaiás próféta könyvéből azt a részt, amelyik így hangzott. Az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek, azért küldött el, hogy szabadulást mondjak a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Lukács 4.18-19-ben olvassuk ezt. Még hozzáfűzte Jézus akkor ezt ott a zsinagógában, ma teljesedett be ez az írás a ti fületek hallatára. Milyen nagy örömük lehetett volna a názáretieknek. Van egy ilyen földijük, régi ismerősük, rokonuk, akinek a neve egyre több helyen ismert. Van egy olyan mesterük, aki kinőtt közülük és föléjük emelkedett ismeretben, tanításban, orvoslásban, gyógyításban. Az álmélkodásig eljutottak, de ennél többre nem tellett. Sőt, amikor végig gondolták, hogy ez a Jézus az Ács fia, testvérei pedig Jakab, János, József és Simon, és a leányok, akkor, ahogy mondja az ige, megbotránkoztak benne. A názáretiek számára tűrhetetlen volt Jézusnak ez a tekintélye, nagysága, hatalma, amellyel eléjük állt. Ők eddig csak egy közülük való család tagjának ismerték őt, és ennél többnek nem is akarták elismerni. Jól megérezték. Ha komolyan vesszük Jézust, mondhatták magukban a názáretiek, és elfogadjuk, amit mond, amit kér, akkor meg kell változni, új életben kell járni, megbotránkozni, ellenállni, vitatkozni, Ács fiának nézni, sokkal egyszerűbb, mert akkor nem kell megtérni. Erre mondta Jézus azt, hogy sehol sem vetik meg a prófétát, csak hazájában, rokonai között és a saját házában. A makacs elzárkózással, megkeményedéssel csak saját maguknak ártottak a názáretiek. Az Úr Jézus közéjük is jótéteményeinek gazdagságával, a bűnök bocsánatának lehetőségével, az új élet ajándékának elfogadásával ment, és ezt hirdette meg nekik. És ha hittel elfogadták volna, őt bőséges áldásaiban lehetett volna részük. Csak néhány szorványos gyógyító csodát tett, aztán otthagyta őket. Elszalasztottak mindent. Hívő szívvel látva mi is kimondhatjuk, milyen balga, süket, vak és ellensége az az ember saját magának, aki nem hisz ő benne. Két bibliai történet jutott eszembe készülés közben. hogy mekkora lehetőséget szalaszt el az ember, ha az Úr Jézust nem veszi komolyan. Ő mindent megtett, hogy üdvösségre juthassunk. A megbánó bűnösnek feloldozást ad, az erőtlen erejét megsokasítja, a kemény, megbotránkoztató szív pedig ellenáll. Az első történet kevésbé ismert. A filiszteusok harcban legyőzték a zsidókat, és a szövetség ládáját is elrabolták. Mint nagyon értékes zsákmányt, elvitték a maguk templomába, és ott Istenük mellett, Dágon szobra mellé tették. Az első éjjel Dágon Isten szobra ledőlt a szövetség ládája előtt. Visszaállították a filiszteusok. Másnap éjjel újra ez történt, de akkor össze is tört a szobor. Aztán sorba jöttek a bajok, betegségek, harcvesztések az ellenségre. Ekkor ezt mondták az asdodbeli filiszteusok: ne maradjon nálunk Izrael Istenének ládája, mert reánk nehezedett az ő keze, és Dágonra, ami Istenünkre. 1 Sámuel 5:6. Az egész történetben, testvéreim, az a legszomorúbb, hogy Filisztea népe nem vállalta az igaz Istent, aki valóságosan kijelentette magát, akinek hatalma volt felettük. Szabadulni akartak tőle, megbotránkoztak benne, mert más, mint az ő Istenük. Ez a legegyszerűbb, nem kellett ennek az Istennek ereje, hatalma és szeretete. A másik bibliai történet újszövetségi, az evangéliumokban olvassuk. Csütörtökön a bibliaórán éppen ezzel foglalkoztunk. Az Úr Gadarában meggyógyított egy ördögtől megszállt embert, és a gonosz lelkek a disznó nyájba mentek. Azok pedig annyira megzavarodtak, hogy mind az egész csorda a tengerbe rohant. Elpusztultak. Látva ezt a gadarénusok, azt kérték Jézustól, hogy menjen el. Nincs szükség rá. Megbotránkoztak. Inkább ne legyenek gyógyulások, ne legyenek szabadulások, de a disznók azok maradjanak. Inkább ne nyelje el a bűnt a tenger, inkább jöjjön a kárhozat. Ha nem is így mondták ezt ki, de Jézus elküldésével ezt fejezték ki. Szeretett testvéreim, bevallom férfiasan, sokat imádkoztam ezért az ige hirdetésért, hogy személyem tűnjön el a bizonyság tételben, de bármennyire is szeretném, mégsem zárhatom ki teljesen magam. Sokszor rám kérdeztek életem folyamán: hogyan dolgoztad fel ezt a názáreti történetet magadra nézve? Van tisztessége a prófétának a maga hazájában? Hogyan merted vállalni a csillaghegyi lelkészséget tudva, hogy a gyülekezet téged gyermekének tartott? Hát, Igen. Kevés kivétellel majdnem mindenki tudja, hogy itt születtem, itt ennek a templomnak alaksorában kereszteltek meg, itt konfirmáltam. Lelkipásztori szolgálatomat is itt kezdtem, de azután 14 évig vidéken végeztem munkámat. Amikor hazahívott a gyülekezet ide Csillaghegyre, hittem, hogy ez az Úr Isten csodája, elsősorban az ő hívása, és ezért engedelmeskedtem. Ismertem az igét, amit Jézus mondott, nincs tisztessége a prófétának otthon. És mégis másként élhettem meg ezt az igazságot. Könyörületes volt hozzám az Úr. És most itt hadd idézzek életrajzom leírásából. Amikor hazakerültünk Csillaghegyre, a gyülekezet asszonyai között egy kis zavart okozott az a tény, hogy Deák Zoli lett a lelkipásztor. Nagyon örültek ennek, de a tegezés, magázás elbizonytalanított többeket. Régen tegeztek, hiszen előttük nőttem fel, de most gondolták, ő már a mi lelkipásztorunk, nem illik ez a bizalmaskodás. Amikor észrevettem ezt a zavart, azonnal mondtam, hogy senki ne feszélyezze magát. Én most is ugyanaz a fiú vagyok, aki régen voltam. Szomorú lennék, ha nem tegeznének ezután is. Az idősebb presbitereknek is ezt mondtam, de én nem tegeztem vissza. Soha nem élt vissza senki ezzel a testvéri, családi kapcsolattal. Fejezet vége. Idézet vége. Az 1971. október 3-i beiktatási igehirdetésem fő mondani valója pedig egy kérdés és egy felelet volt. Ti pedig kinek mondotok engem? Kérdezte Jézus. És felelt rá Péter, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez volt a célom, a vágyam, hogy minél többen eljussanak erre a felismerésre. Isten fiát lássák meg a hívek, és ne az Ács és Mária fiánál akadjanak el a csillaghegyiek. Mert abból csak megbotránkozás születik, és a megtérés elmarad. Útjelző tábla kívántam lenni Jézus Krisztusra, az életünket megváltó Úrra mutatva. A kegyelem Istene ennek a szolgálatnak a bírája. Ő teszi mérlegre az életünket, az enyémet is, és mondja ki a Krisztus vére által látott végső ítéletet. Szóljunk még a másik történetből, kiragadott üzenetről is. Hatalmat adott nekik. Názáretben, mintha nem lett volna hatalma Jézusnak. De csak nagyon kevés csodát tudott tenni ott, nem kedvetlenítette el azonban ez, ami ott történt vele. A názáretiek keménysége, a názáretiek megbotránkozása nem fordított hátat úgy Jézusnak, mint ahogyan azt mi emberek szoktuk tenni, ha valaki megsért. Tudta ő azt nagyon jól, hogy nagy csatát kell vívni a legnagyobb ellenséggel. Éppen ezért később tanítványait is úgy küldte ki, hogy megerősítette őket lelkükben. Hatalmat adott nekik. Próbát tartott arra, hogyha ő már nem lesz közöttük, miként kell a feladatokat végrehajtani. Kettesével küldte különböző területekre. Voltak jó talajok is, de még több volt a kemény, sziklás hely. A hatalom azért kellett, hogy a jó helyeken fel ne fuvalkodjon a sikeres tanítvány, mert a felülről való hatalom alázatban tartja az embert. Ma is, minket is. Aki olyan utakon jár, olyan názáreties lelkületűekkel találkozik, és kudarcba fullad a szolgálata, ott a hatalom erőt biztosít, reménységet ad, világossá tesz sötét dolgokat. Ezt élték át a tanítványok, amikor a kiküldetést megkapták, és így igaz ez minden időben. Szeretett testvéreim, 2000 év óta Jézusnak mindenkori tanítványai, mi is részesülünk abban a kitüntetésben, hogy kiküldetést nyerhetünk tőle. Valamilyen formában mindenkinek hirdetnie kell őt, aki az övé. És ehhez megkapják hívei a szükséges hatalmat is, hogy ne hiába hangozzék el szavuk ebben a világban. Ez a szolgálat pedig az igehirdetés és a szeretet szolgálat. Elsősorban bizonyságot tenni arról, aki nekünk a hatalmat adta. Ezzel a hatalommal együtt adja a bűnbánónak a bűnbocsánatot, a hozzá kiáltónak a szabadulást, a reményt vesztettnek élő reménységet, a fájdalmat hordozónak lelki békességet. Egy alkalommal, amikor Jézus nagyon határozottan szólt az emberekhez, látta, hogy sokan elmennek hallgatói közül. Odaszólt az Úr tanítványaihoz, és megkérdezte tőlük, ti is el akartok menni? Péter nagyon határozottan azt felelte neki, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Péter tudta, mi minden rejlik a hatalom mögött, csak jól kell élni vele, és ebben a hatalommal való útra bocsátásban benne volt az a megnyugtató és vigasztaló üzenet is, hogy a kudarcok ellenére sem szabad kétségbe esni. Mindig találnak olyan hajlékra, ahol befogadják és jól tartják őket, ahol nem látnak szükséget. Tegnap múlt egy hete, hogy abban a kis faluban, Ordason voltunk, ahol 12 évig szolgálhattam, sok élmény, esemény átszaladt gondolatunkban, szívünkben, Zsuzsának is, nekem is, és elmondtuk velünk levő barátainknak. Csodásan vigyázta és őrizte életünket ott a jó pásztor. Szerény vándorként éltük életünket, és szolgáltuk az Urat. de soha nem láttunk szükséget. Valóságosan átélhettük akkor is, de azóta is szüntelen, hogy munkásainak az életét, bárki legyen is az, mindig gondját viseli ő. Nem véletlenül van megírva ez az ige sem, minden gondotokat őre vessétek, mert néki gondja van reátok. Megbotránkoztak benne, hatalmat adott nekik. Ugye, összekapcsolódik a két ige. Ne botránkozzunk meg az értünk meghalt és feltámadott Krisztusban, hanem térjünk meg hozzá, és adjuk át neki szívünket. Ez az első kérése az Úrnak. Aki pedig döntött mellette, az hatalmat kap, hogy szolgálhassa őt minden körülmények között, és teremheti a megtérés gyümölcseit. Úgy legyen. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, Isten igéjére a 464. dicséret első és negyedik versének éneklésével. A 464. dicséret első és negyedik versét énekeljük. Jöjj, Királyom, Jézusom! Csendesedjünk el, helyünkön maradva, és kiki vigye hálaadását és könyörgését az Úr elé. Amen. Jöjjetek, testvérek, együtt is imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te, amikor Názáretbe érkeztél és tanítottál, nem fordítottál hátat azoknak, akik téged kigúnyoltak, akik meg akartak ölni. Te szeretted őket továbbra is, ha nem is voltál ott közöttük, és nem is tettél sok csodát, de érettük is oda áldoztad az életedet. És köszönjük, hogy mi is, akik itt vagyunk a templomban, tudhatjuk, hogy te érettünk is oda áldoztad magad. A bűneinket is oda vitted a fára, a Golgota hegyén, a keresztfára, és oda szegeztetett az. Kérünk téged, Urunk, add, hogy azt a hatalmat, amit adsz nekünk, azt jól tudjuk gyarapítani, sokasítani. Legyen az olyan gyümölcs az életünkben, amely sok-sok örömet tud szerezni, mások számára is könnyeket törölni, sebeket kötözni. Munkáld ezt bennünk és általunk is. Eléd hozzuk a gyülekezet életét, őrizd meg mindnyájunkat, segíts a nehézségekben. Add, Urunk, hogy a kicsik és a nagyok mind-mind, az idősek és a gyermekek mind feléd tudjanak fordulni, téged szeretni, követni, elfogadni, szívükbe vésni mindazt, amit te mondasz, te költözz be mindnyájunk életébe. Eléd hozzuk, Urunk, népünket, ezt az egész ember világot. Add, hogy a te békességed győzzön, és ne engedd az ördögnek gonosz hatalmát elterjedni. Hallgasd meg könyörgésünket, irgalmad, kegyelmed és szereteted által. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyeteket elfoglalva hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozás szükségét. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Minden eddigi adományt hálás szívvel köszönünk. Befejező énekként énekeljük, testvéreim, a 395. dicséretet, mind a három versét, a 395. dicséretet, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.